Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségével az üzenetét kívánom hirdetni, írva található a 2. Korintusi levél 5. részében, a 20. versben. Krisztusért járván, tehát követségben, mint ha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Kedves testvérek, most a 2. Korintusi levelet olvassuk napról napra, és most eljutottunk az 5. rész végéhez, ahol láthatjuk azt, hogy Pál apostol nem akármilyen szolgálatban van, és amikor azt mondja, hogy neki rendkívül feladatot kell véghez vinni, akkor nem is egyes számban mondja, hogy mintha csak őről lenne szó, hanem többes számban mondja, tehát társai is vannak. Ezek a társai pedig nem csak az apostol társak, hanem mindazok, akik ugyanazt a feladatot kapták Istentől, persze más szinten. Tudnék, hogy rövidre zárjam ezt a hosszú bevezetőt, azt, hogy a Krisztusért járjon követségben. Tehát Pál apostol és mindenki, aki megismerte a Krisztus elhívását, Krisztus követe ebben a világban. És rögtön alkalmazhatjuk magunkra is, mi is, hogyha ismerjük már az Isten szeretetét és az evangéliumot, az evangélium világosságát, úgy forgolódunk ebben a világban, hogy Krisztus követei lehetünk. Tudjuk, olyan kincset adott Isten nekünk, ami másnak nincs. Ez a kijelentés alapján van, hogy valaki ezt megértette, felfogta, és Isten belehelyezte a szívébe az evangéliumot, az örökkévaló evangéliumot, akkor ez viszi magával, és ezt a kincset másoknak is odaadja. Ez a legnagyobb ajándék, amit tudunk adni az embereknek. És így Pál apostol volt, hogy úgy forgolódott az emberek közt, mint egy sátorponyva készítő. Tudjuk, hogy neki ez volt a szakmája. És amikor a kis műhelyébe bejöttek az emberek, hogy egy sátrat készítsenek maguknak, akkor ő beszélt nekik a Krisztus evangéliumáról. Máskor úgy forgolódott az emberek közt, mint egy írástudó, mert a földközi tenger legkiválóbb teológusa, a földközi tenger környékének, vagy medencének legkiválóbb teológusa volt. Azóta se termett nála jobb teológus. Ilyen minőségben is az embereknek az evangéliumról beszélt. Nem ilyen száraz, inkább a filozófiához közel álló teológiát, nem a mai modern, a protestáns körökben elterjedt biblia kritikai teológiát képviselte, hanem egy ügye volt a Jézus Krisztus evangéliumának zobábadása. Nekem volt egy nagybátyám, most már a dicsőségben van, nagyon hűséges, református lelkész volt, egy kis faluban szolgált, kis orosziban. Ő igazán művelt ember volt, nagyon művelt ember volt, kiválóan ismerte a bibliai nyelveket, nagyszerű előadásokat tudott tartani, de azt mondta, hogy én egy együgyű ember vagyok. Úgy viccesen mondta, hogy együgyű ember, de hát ez azt jelentette, hogy egy ügye volt. Egy ügye volt az evangélium. Tudjuk, hogy a Krisztusért járt követségben, amikor segített az embereknek, az idős néniknek felvágta a fát, mert egy nagyon erős, robosztus termetű ember volt. Amikor orvoshoz kísérte azt a szegény költő barátját, akinek egy ilyen lepkeféreség ment a fülébe, és várták a kompotot a Duna parton, akkor is, akkor kicsit megnyugodott a fájdalom, ennek az embernek a fülébe hallhatta, hogy mi az evangélium, tehát a Krisztusért járt követségben, és voltak éppen, amikor ő mondta, akkor Krisztus mondta. És ha mi mondjuk, akkor Krisztus mondja. Tehát, hogyha mi őt képviseljük, akkor nem magunk vagyunk, hanem Krisztus ott van, és ő maga is mondja. Mert így terjed az evangélium, hitből hitbe. Hát így jutottunk el mi is egy bizonyos szintre, és így akar Isten bennünket még tovább vezetni. Vagy így jutottunk el mi is az evangélium megértéséhez. Így lettetek hívők, mondja Pál apostol, hogy valaki mondta, mert valaki a Krisztusért járt követségben, és mondotta, és így meghallottuk. Ezért mondja, hogy a Krisztusért járunk követségben, mintha az Isten kérne mi általunk. A Krisztusért kérünk benneteket. Lehet jobban unszolni valakit és szebb hathatós érveket mondani. Béküljetek meg az Istennel. És a rövid bevezetés után elérkeztem a igehirdetésem központi témájához, tulajdonképpen az egyetlen témához, hogy béküljetek meg az Istennel. Ez tehát a fő gondolat, béküljetek meg Istennel, ami három megközelítéssel, egy szokványos megközelítéssel értelmezek, ami egy, majd meglátjuk, téves elgondoláson alapszik. De érdemes ezzel a szokványos megközelítéssel foglalkozni, mert azért hasznos és tanulságos. Másodszor a helyes megközelítéssel nézzük ezt, hogy béküljetek meg az Istennel, ahogy ezt értelmeznünk kell, ami a központi üzenet, és végül pedig konzekvencia levonások, következtetések hangzanak majd el. Először lássuk ezt az általános megközelítést, hogy az emberek szokták értelmezni, hogy válaszolnak erre, hogy béküljetek meg az Istennel. Hát először is azt mondják, hogy na hát azért ez jó hangzik. Mert hát békességre van szükség. Hát mire lenne másra az embernek szüksége, mint békességre? Hát ne háborogjunk már a lelkünkben, mert ez úgyis csak árt. Ez egy olyan üzenet, amit minden ember szívesen hall. Mert nehezen tudjuk elviselni a lelkünkben levő megoldatlanságokat, a feszültségeket, amik ott vannak bennünk. Hát aztán teljesen hasonlóak vagyunk ebben, hogyha egy dolgot nem oldottunk meg, akkor még talán éjszaka is képesek vagyunk felébredni, és dolgozunk azon a megoldatlanságon, és amíg meg nem oldódik a kérdés, addig tele van az életünk feszültségekkel, hogy belül rágjuk magunkat, és csak ártunk magunknak. Tehát ez egy jó üzenet, hogy béküljetek meg, hát ne háborogjatok a lelketekben, az úgyis csak árt, csak gyomorfekéhez vezet. Tehát békességre van szükség. Most mi a békességet javasoljuk az embereknek? Ez egy szimpatikus dolog. Van egy ismerősöm, aki beszél mindig, nyugalom legyen, csak békesség legyen, csak ne izgass fel magadat. De egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ennek az embernek a békesség fogalma nem egy buddhista békesség fogalom, mert ott is csendes megnyugvás, az érzelmektől, az indulatoktól való lecsendesedés irány a nirvána. Ez szerintem más a Krisztus békesség, azt már most elmondom. Persze tovább hallgatják az emberek, amikor mondjuk, hogy béküljetek meg Istennel, hogy nem csak a békességre gondolnak, hanem az Istennel béküljünk meg. És a szokványos válasz az, hogy hát nem haragszom én a jó Istenre. És ebből jön az üzenet, hogy tehát az azt jelenti, hogy ne haragudj az Istenre már. Hogy ne haragudj az Istenre, hogy a sorsod olyan, amilyen, hogy a termeted olyanra sikeredett, amilyen, hogy nem vagy olyan, mint a másik. És az eredmény az, hogy én már nem haragszom az Istenre. Testvérek, ezt talán ismerjük. És egy nagyon szép dolog, hogyha valaki azt mondja, hogy már nem haragszik a jó Istenre. De vajon, ha haragszol is rá, jogos a haragod? Azért érdemes, ezek ilyen teodíciai kérdések, Isten mellett néhány szót hadd mondjak, na, nincs erre szüksége, de mégis elmondom, hogy ha valaki eddig haragudott az Istenre, és most akkor nagy kegyesen azt mondja, nem haragszom többet az Istenre, ha eddig haragudott, hogy jogos volt, hogy egyáltalán haragudott az Istenre, hogy az életének a fordulain nem úgy alakultak a dolgok, mint hogy szeretem, akkor jó Istent kellett kárhoztatni, aztán most végül mégis elnéző azért, hogy így alakult az élete. Én azt mondom, hogy nem az Isten oka a rossznak, ami ebben a világban van. Tehát bármi rossz van ebben a világban, nem az Isten az oka. Hanem a bűn jelenléte, az, hogy bejött a bűn ebbe a világba, és mindent összekuszált, és hogy mögött ott van a diabolosz, az ördög, aki mindent össze-vissza dobál, a diaballen, görög szó azt jelenti, hogy össze-vissza dobál. Innen van az ördög neve, diabolosz, hogy ő az oka. A gonosz cselekedte ezt, az ellenség cselekedte ezt. Az, hogy mégse olyan kimenetel lesz a rossznak az életünkben, mint ami lesz, azért az Isten felvállalja a felelősséget. Mint ahogy régen olvastam egy korábbi ige hirdetőnél a 18. században, hogy Isten nem okar rossznak, mint ahogy a sánta lovon ülő lovas nem ok annak, hogy a ló sántál. Annak oka, hogy merre megy a ló. Ugyanúgy a rossz itt van a világban, sántít itt minden, de hogy mégis jó irányba alakul az életünk. Ez az Istennek a munkája. Tehát, hogyha valaki azt mondta volna, hogy én eddig haragudtam Istenre, mert így vagy úgy alakult a sorsom, és megvizsgáljuk, akkor azért nyilvánvalóan nem is lett volna oka arra, hogy haragudjon az Istenre. További kérdés pedig az, hogy mi van akkor, hogyha haragszik valaki az Istenre? Hogy nyugtalan lesz az Isten? Hogy álmatlan éjszakákat okozunk Istennek, hogyha mi nagyon haragszunk ő rá. Ó, testvérek, látni kell az arányokat, mi nem vagyunk partnerek az Istennel. Mi teremtmények vagyunk, és ő a korlátlan, hatalmas Úr. És a mi haragunk, vagy háborgásunk nem fogja megrendíteni az ő nyugalmát. Továbbá, hogyha valaki azt mondja, hogy nem haragszom az Istenre, megértettem az üzenetet, és a szokványos választ adom, nem haragszom már a jó Istenre, megbékülök az Istennel, akkor ebből a legfontosabb fórum kimarad, tudnék ez a megbékülés önmagában az emberben lesz. Akkor önmagadban valamit elrendezel. De ezen kívül, fönn, máshol, az Isten világában semmi nincs elrendezve. Te önmagadban esetleg találsz valamilyen megoldást, és azt mondod, hogy jó van, nem fogok most háborogni Istenre, de ez önmagadban valamiféle megoldás, amivel kimarad az, akivel kapcsolatban gondolod, hogy most megbékéltél. Legfeljebb önmagadban találsz valami békességet. Az Istentől független békesség. Mennyivel más az, amit énekeltünk? Csak régen kissé áldott csendben, s magadban békességre lesz. Ez a Biblia üzenete. De nem azért lesz magadban békességet, mert ott el van rejtve, csak föl kell szabadítani azt a békességet magadban, hanem a keresztény üzenet szerint akkor találsz békességet magadban, hogyha Isten belehelyezi a békességet a te szívedbe. Tudnék azt mondja Krisztus, hogy az én békémet adom ti nektek, és nem úgy adom, mint a világ adja. Tehát ilyen csendes meditációkkal, a világból való elzárkózásokkal lehet, hogy valamiféle békét találsz majd a szívedben, vagy fölfedezel a magadban levő végtelen jóságot, vagy bármit. ahogy ezt tanítani szokták nekünk, de ez egészen más, mint amit az Krisztus ad. Tudjuk azt mondja, Krisztus a János evangéliumban, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom, mint a világ adja. Tehát itt nem egy már bennünk ott szunnyadó békesség felfedezéséről van szó, hanem az, hogy Krisztus odaadja a békességet, az igazi békességet, és nem úgy adja, mint a világ adja. Tehát ezt az első gondolatot már végigjártuk, a szokványos megközelítést, amiről kiderült, hogy azért helytelen, és ha vannak is belőle tanulságok, tovább kell értünk. Tudni, amikor azt mondja, hogy békéljetek meg Istennel, akkor nem azt mondja, hogy ne haragudj Istenre, hogy te ne haragudj Istenre, hanem arról van szó, hogy az Isten ne haragudjon rád. És ez pont az ellentéte. Ez egészen más. Tehát nem arról van szó, amikor Pál apostol Krisztusért járván követség van, úgy unszolja, és úgy kéri az embereket, hogy kedves testvérem, itt vagy, és hallod ezt, amit mondok, békülj meg az Isten, hogy már ne haragudj a jó Istenre, és akkor elkezdi védeni Istent, hanem akkor azt mondja, hogy békülj meg az Istenre, hanem keresd az Istenre való békességet, mert nem az a lényeg, hogy te ne haragudj rá, hanem az, hogy ő ne haragudjon te reád. Mert hogyha ő megharagszik az emberre, akkor az egy pillanatig meg nem maradhat, ezért vannak ezek a szép zsoltárok énekük, hogy haragodnak nagy voltában, megindulván, ne fegy meg, Uram, engem, búsult gerjedelésedben rám tekintvén, ne büntess, ó Istenem. Mert hogyha Isten megharagszik, akkor senki többet meg nem állhat ő előtte. És Isten nagyon haragszik, rettenetesen haragó Isten tud lenni. És az Isten haragja, hogyha valakire ránehezedik, akkor annak se éjjel, se nappal, annak nincs szerencséje, annak nem mennek a dolgok, semmi jóra nem számíthat. Hogyha egy kultúráról Isten leveszi a kezét, mert az a kultúra elszakadt őtőle, az a kultúra jóra ne számítson. Ami Istentől elszakadt fehér civilizáció, ne számítson jóra addig, amíg az Istent meg nem keresi, és meg nem békél velem, addig az Isten haragja alatt van. És ami a magyar népünk most reményteljes gondolatokat formálhatunk ezekben a napokban, hogy majd talán jobb lesz, szebb lesz, és ezért imádkozunk, de csak akkor lesz igazából jó, hogyha az Istenhez odafordulunk, hogyha úgy kezdünk új utat, hogy az Isten keressük meg, és hogy egyre többen előállnak, akik a Krisztusért járnak követségben, és úgy kérik a magyar embereket, béküljetek meg az Istennel, hogy keressétek meg azt az utat, hogy Isten többet ne haragudjék rátok. Voltak éppen elmondhatjuk azt, hogyha kis distinkciót akarunk tenni, hogy Isten rettenetesen haragszik a bűn miatt. Isten a bűnre haragszik borzalmas módon. És arra haragudhat is, mert ha látjuk a bűnnek a történetét, ennek a szellem erkölcsi valóságnak, a történetét, ahogy ide bekerültem a világomba. Ami megfoghatatlan, de mégis definiálható valóság, és mindenre kihat. Mindenre hatással van a bűn. Az ember alkotó részeinek személyiségében egyetlen egy olyan vonatkozása nincs, arra a bűn ne lenne hatással, és a bűn rombol, és szétszed, és mindent az fonákjára fordít, és minden másképp magyaráz, és ahol valami szép van, azt elcsúfítja, a harmónia, diszharmónia lesz. Hát, és itt tönkretesz az ember életét, hát persze, hogy az Isten rettenetes haragszik a bűnre, ez egy kártevő. És mindenhol ott van. Az ember egész lényében ott van, és az emberiség egész lényében ott van, és megfoghatatlan, de mégis jelenlegi valóság. Azt mondta valaki nagyon értelmesen, megfogalmazta, hogy mi is ez a bűn, ez egy definíció. Egy eszencia nélküli parazita. Nem tudom megfogni, hogy hol van, de mégis mindenhol ott élősködik, és minden tönkretesz. És mivel minden tönkretesz, és kártékony, veszélyes, és Isten rettenetes haragszik a bűnre. Ha nézem a bűnnek a történetét, ami bejött az emberiségbe, az egész kultúrán, civilizáció, de hogy a bűn bejön egy ember életét, egy családba, egy hűtlenség során. Amikor a házas velek egyike hűtlenkedik, és bejön a bűn a családba. Ó, testvérek, persze, hogy Isten haragszik a bűnre, rettenetesen haragszik a bűnre, és azt megbünteti. És hogyha egy ember a bűn alatt van, akkor az Isten haragja alatt van. Mert pedig mindjárt úgy születtünk erre a világra. Ha valaki a bűn alatt, a bűn teritoriumában, hatalmi területe alatt van, oda tartozik, akkor az Isten haragja alatt van. Pláne, hogy aztán utána az ember mindig úgy azonosul a bűnnel, azzal, amit Isten utál, amire Isten haragszik, amit Isten kártékonynak tart, ami csak tör és pusztít és rombol. Ha az ember ezzel, akármilyen szinten azonosul, az Isten haragja alatt van. Innen kéne kijönni. Azért mondja Jézus, hogy aki hisz a fiúban, az nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. De aki nem enged a fiúnak, az nem lát életet, hanem azt mondja, hogy Isten haragja, marad rajta. Tehát ezért ez alól, a bűnnek ez a szörnyű, lefele nyomó ereje és hatalma, alól ki kellene jönni valahogy, hogy az Isten ne haragudjék, hogy az Isten haragja megszűnjön, hogy már ne harag, hanem béke legyen az Isten részéről. Ez amikor azt mondja, hogy béküljetek meg az Istennel, minden tegyetek meg annak érdekében, hogy az Isten ne haragudjék rátok, hogy kiszabaduljatok ebből a rettenetes helyzetből, hogy Isten ne egy ítéző bíró legyen, aki egyszer felelősséggel hív titeket, hanem mennyei édesatyátok. És a napokban följött egy kollégám, és azt mondta, hogy ő is erről az ígéről fog prédikálni, és hogy beszélgettünk ezekről a versekről, és azt a kérdését vetette fel, hát ezek a korintusiak nem voltak hívők. Hát hogyha hívők voltak, akkor miért mondta azt, hogy béküljetek meg az Istennel? Ez egy evangelizációs ige. Ezt ki kell menni az utcára, és ott kell mondani, hogy ti bűnösök, béküljetek meg az Istennel. De nem azokkal, akik ott vannak a korintusi gyülekezetben. És akkor ugye azért kikristályosodott ez, hogy a beszélgetés során, hogy Isten a bűnre haragszik, és hogyha a bűn akár a világban, akár az egyházban megjelenik, és valaki azzal azonosul, az a közösséget vállal, akkor becsúszik az Isten haragja alá. Tehát nem csak a hívőknek, hanem a nem hívőknek, hanem a hívőknek is szüksége van erre az üzenetre. Tehát Pál apostol nyugodtan hirdetheti Korintusban, abban a gyülekezetben, hogy a Krisztusért járván követségben. Mint hogyha az Isten kérne titeket mi általunk. A Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ti, akik még nem vagytok hívők, és még soha nem jöttetek ki a bűn alól, és még Isten haragja alatt vagytok. És ti, akik egyszer már kijöttetek, de most valahogy visszacsúsztatok egy engedetlenség által, egy szófogadatlanság által. Valami miatt, amit elrontottatok, ahol megkötöttétek magatokat, ahol megkeményedett a szívetek, ahol nem vagytok hajlandók engedni az Istennek, és csúsztok vissza az alá, ahol az Isten haragja van. Persze, különbséget tehetünk. Ha valaki újjászületett hívő ember, az már örök életet kapott. Annak a helye a menny, az a mennyország polgára, az már Isten családjába tartozik. Az üdvösséget nem vesztél, ha valaki már hívő lett, ha valaki egyszer kapott élő hitet, az már Isten gyermeke lett. De egy családon belül is haragudhat a családfő. Azért olyat találtunk már, vagy olyannal találkoztunk az életben, hogy a családon belül az édesapa rettenetesen megharagudott. De a gyermek olyan dolgot cselekedett, ami miatt az édesapa mégiskor az asztalra csapott, és azt mondja, fiam, ez egy rettenetes dolog, és ezt el kell rendezned. Tehát ne mondd azt, hogy te az Isten családjába tartozol. És akkor rád nem vonatkozik ez, neked nem kell az Istennel való békességet keresned, hogy nem kell kijönni az Isten haragja alól, mert Isten igenis haragudhat. Persze másképpen haragszik arra, aki még a Krisztus soha nem fogadta el, és nem találta. És másképp haragszik arra, aki az Isten családjának a tagja. Isten családjának az a tagja, aki az Úr Jézus Krisztus szívébe fogadta. Arra, mint az Atya haragszik, és azért nem bízhatja el az ember magát, mert bizony, Isten eszközöket használ az engedetlen emberekkel, az ővéivel kapcsolatban is. Tehát Istennek vannak eszközei arra, hogy azt az embert megállítsa, aki még soha nem hallott róla, és Istennek vannak eszközei arra, hogy megállítsa azt az embert, aki már a családjába tartozik. Csak már megint előjött a kutya rossz természete, és már megint baj van vele. A zsidókhoz írott levél 12. fejezete mondja, hogy elfeledkeztetek az intéstől, ami nektek mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, és ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, az megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiával fogadott. És ha fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít, az apa. Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, akkor korcsok vagytok, és nem fiak. Aztán, ami a testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket, ahogy nem sokkal inkább engedelmeskedünk el a lelkek atyának, és élünk. Mert azok egy kevés idei tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig az mennyei atya javunkra, hogy az ő szentségében részesüljünk. Tehát, hogy jó kapcsolatunk legyen az Istennel, hogy békesség legyen Isten és az ember között. És ez már egész más megközelítés. Az első megközelítés emberközpontú volt. Én nem haragszom az Istenre, ez a lényeg. Én a nagy ember, most egy gesztust gyakorlok a jó Istennel szemben, és azt mondom, hogy hát jó van, Isten, nem haragszom rád. Ez egy tipikus emberi megközelítés, egy antropocentrikus, emberközpontú megközelítés. Az igének az igazi értelme pedig teocentrikus, Isten központú megközelítés. Tudnék, arra keresünk választ, hogy az Isten haragja alól kijöjjünk. Hogy már fiak legyünk. És ne korcsok, és Isten családjába tartozzunk, és ne legyünk idegenek, távolvalók, akinek semmi helye az Isten közelében. Ezért ez egy nagy üzenet. És ez az üzenet maga foglalja a megoldás módját is. Tudnék, amikor a megoldást keresünk, akkor is képesek vagyunk arra, hogy emberközpontulag akarjuk megmagyarázni az egészet. Annak idején a 60-as években Németországban hatalmas sátor evangelizációkat tartottak. Én akkor teológus voltam, és nagyon nagy örömmel kaptam ezeket az újságokat, és olvasgattam, és láttam a fotót, egy ilyen 4-5 ezres sátor, ahol hirdették az evangéliumot, és nagyon sokan megtértek, és átmentek Isten országába, és egy hatalmas transzparens volt oda kifeszítve, és rá volt, hogy lászett ajs felzőnen mit gott, béküljetek meg az Istennel. Ez egy nagy üzenet, és megértették azt, hogy igen, Isten központulag kell ezt értelmezni, hogy az Istennel kell megbékélni, nem önmagammal kell megbékélni, hanem az Istennel való megbékélést kell keresni. De ezt is képes az ember helytelenül megközelíteni, és a saját módszereit alkalmazni, hogy azt mondja, jó, akkor én megbékélek az Istennel, de úgy fogok megbékélni az Istennel, hogy majd én kedvébe járok. Majd én jó cselekedeteket fogok összegyűjteni, és annyi jó cselekedetet összegyűjtök, én megmutatom, hogy én egy erényes, nagyszerű ember vagyok, hogy a jó Isten azt fogja mondani, hogy na fiam, most már 10 jó pontot kapsz, nem is csak 5-öt. És akkor ember gyűjti ezeket a pontokat, és aztán majd csak az Isten azt mondja, hogy jó vagyok, jó és hű szolgám, menj be a te uradnak örömébe. Hogy én saját magam, mintha meg tudnám szerezni ezt a békességet. És ez szintén egy tévedés és zsákutca, mert nem tudod megszerezni a békességet, mert hogyha gyűjtögetni a jó cselekedeteidet, akkor soha annyit össze nem tudnád gyűjtögetni, amivel egy nap számláját ki tudnád rendezni. El tudnád rendezni. Amellett nem cselekedetek által üdvözül az ember, hanem hit által. Tehát a megoldás nem az, hogy én most akkor megbékélek az Isten, hanem keresem az Isten megbékélésének az útját. Tudni, ő már kiépítette ezt az utat. Ő már elvégezte. Ő már megszerezte. Nekem csak át kell vennem. Mert mielőtt én fölébredtem volna, Isten már elrendezte ezt az egészet. Mielőtt én ráébredtem volna arra, hogy itt nagy baj van, és az Istennel való békességet meg kell szerezni, és mielőtt még bármilyen gondolatokat formáltam volna erről, ő már megtette ezt. Mielőtt én megszülettem volna, mielőtt a szüleim szüleinek megszülettek volna, már 2000 esztendővel ezelőtt Isten megszerezte ezt. Mégpedig egy borzalmas tettel, ami hatalmas áldozatot jelentett az ő számára. Úgyhogy azt a haragot, ami engem kellett volna érjen, az ő saját fián töltötte ki. Mert csak egyedül így lehetett váltságot és szabadulást szerezni. A bűnt meg kell büntetni. A bűnös ember bűnét meg kell büntetni. Tehát Isten, amikor valakinek azt mondja, hogy én felmentelek téged, az nem úgy van, hogy nem néztem oda, nem láttam, hogy mit cselekedtél, ugyan már lépjünk túl ezen a dolgon, legyünk nagyvonalúak. Isten nem így tette ezt, hanem Isten azt mondta, hogy a bűnt meg kell büntetni. Mert ha nem büntette volna meg a bűnt, akkor igazságtalan ön. És a saját fián büntette meg a bűnt. És hogyha te hiszel Jézusban, hogy ő a te megváltod, soha többet kár nem haragsz. Ha pedig nem hiszel a Jézus Krisztusban, és ővel neked nincsen személyes kapcsolatod, és Krisztus a szív szerint nem egyesülsz, lélek szerint nem azonosulsz, erre mondjuk, hogy a szívedben nem fogadod be a Krisztust, akkor magad maradsz a jó szándékaiddal, a törekvéseiddel, a jó cselekedeteiddel és minden igyekezeteddel, amivel próbálod ezt a nehéz kérdést megoldani, és nem messze jutsz. Csak akkor találjuk meg az Istennel való békességet, hogyha azt az utat találjuk meg, amit ő szerzett. Csak akkor lesz miénk az Istennel való békesség, hogyha az ő megoldását választjuk. Nekünk nem kell barkácsolgatnunk, meg elgondolkozva mindenféle ötleteket kitervelnünk, hogy majd így vagy úgy megoldjuk ezt a kérdést. Van egy kész megoldás. Azt kell elfogadni, a Jézus Krisztusban adott váltságot. És az Úr Jézus Krisztus. Ezért mondja az ige, aki a fiú, az Isten fia, azért az élet. Akivel nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. Azért ez az életünk fő dolga, hogy megtaláljuk az Isten fiát, a szabadítót, a Jézus Krisztust, ami üdvözít önket. És hogyha őt megtaláljuk, akkor kerül a szívünkbe az a békesség, amiről énekeltünk is az Isten tisztelet elején. Azért, kedves testvérem, akár hívő vagy, akár nem vagy hívő, hogy ki tudja, hol tartasz ezen az úton. Isten volt az, aki megbékéltette magával ezt a világot. Nem tulajdonítva nézik az ő bűneiket, és ránk vissza a békéltetés igényét. Azért Krisztusért járván követségben, mintha Isten kérne mi általunk. A Krisztusért kérünk. Béküljetek meg az Istennel. Amen.